Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Rihárd vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Nagyon sok kutatás bizonyította már, hogy a norvégok érzik magukat a legboldogabbnak. Nem csoda, hiszen az életszínvonal magas, sok pénz jut szociális feladatokra és oktatásra. Mindez elsősorban persze azért az olajnak köszönhető. A norvégok úgy tartják, hogy Vörös Erik, a híres viking fia volt az első európai, aki partra szállt Észak-Amerikában, tehát lényegében ő fedezte fel Amerikát, 500 évvel megelőzve Kolumbuszt. Vörös Erik 986-ban született ugyanis. Az kétségtelen, hogy a norvégok mindig is sokat hajóztak, még a középkori Európában is messze elkalandoztak hazájuktól. A kereszténység meglehetősen későn hódított a területen. Hosszú ideig Norvégiát és Svédországot personálunióban kormányozta ugyanaz az uralkodói család, később még Dánia is az unió része lett. Az 1800-as években aztán a korábbi állattartáson, földművelésen és főként halászaton alapuló gazdaság átalakult. Létrejöttek az első textilgyárak, ipari üzemek, lefektették az első vasútvonalat. 1814-ben váltak csak el Dániától, és akkor még mindig együtt volt Svédország és Norvégia, aztán 1905-ben egy népszavazáson ők is elszakadtak egymástól, és megalakult az önálló Norvégia, meg az önálló Svédország. A második világháborúban a norvégok semlegesek akartak maradni, de hát ez csak egy próbálkozás volt, hiszen a legészakibb télen is használható kikötő Narvik annyira fontos volt a németeknek, hogy elfoglalták a területet. Az 1960-as években kezdték el az olajmezőket kiaknázni, sőt az északi tengeren újabbakat is találtak. Ez aztán felduzzasztotta a norvégok pénztárcáját, és megszűntek a szociális problémák. Ilyenkor Norvégiában nagyon-nagyon hideg van. Voltam decemberben is, azt hiszem, hogy 5-én vagy 6-án, elképesztő tényleg, az ember úgy érzi, hogy minden tagját átjárja a hideg, de az is kétségtelen, hogy gyönyörűek a fjordok és a völgyek. Amikor jó idő van, és nincs minden befagyva persze, akkor hajóval érdemes és izgalmas felfedezni a híres Geiranger fjord környékét. A gyönyörű hegyekben olyankor számtalan túra lehetőséget kínálnak a turistáknak. Ilyenkor persze nagyon-nagyon késő jön fel a nap, és hamar lenyugszik, tehát tényleg 11 órakor úgy nagyjából már kezd pirkadni, úgy érezzük, és aztán 2 óra után már tényleg sötét van. Hát az ember azért itt ne legyen depressziós. Minden esetre gyönyörű utak vannak, az kétségtelen Norvégiában, ezeket főleg nyáron lehet élvezni. A tengerszint felett több mint 1000 méterrel húzódik egy partszakasz, Jotunheimen környéke, ez nagyon-nagyon érdekes, és Kongsberg városát is itt találjuk, amely a régi ezüst bányájáról híres. A klasszikus Helgeland partvidéken érdemes bérautóval végigutazni, hogyha jó idő van. Tengeri madarak, furcsa sziklaképződmények vannak itt, hatalmas hegycsúcsok. Nem véletlen egyébként, hogy nagyon sok mese kötődik ehhez a területhez. De térjünk vissza a fővároshoz, hiszen ilyenkor decemberben, vagy akár januárban még itt is nyugodtan ellátogathatunk erre a területre, mert hosszúban azért egy kellemes 2-3 napot csak azzal el lehet tölteni, hogy megnézzük a múzeumokat, sétálgatunk az üzletekbe, és álmélkodunk az árakon. Oszlóban modern épületek vannak, színházak, profi tömegközlekedés. Minden pontosan indul, az autóbuszokon van hely, a járatok nem késnek. És a télen gyönyörűen kivilágítják a várost, ami nem csoda, hiszen, mint említettem, majdnem egész nap sötét van egyébként. Alig 500 000 élnek a viszonylag nagy területen, felhőkarcolók nincsenek, a házak 2-3 emeletesek, de sok a családi ház is. Érdekes, hogy míg ilyenkor télen hideg és sötét van, addig nyáron, éjjel 11 órakor még könyvet olvashattam a szabadban. Egész Norvégiát 4,5 millióan lakják. A nők átlagos élettartama csak nem 85 év, valószínűleg a nyugodt életnek, a gazdagságnak és a hidegnek is köszönhetően. Idegeskedni tényleg nem kell sokat, hiszen magasak a fizetések és alacsony a munkanélküliség. Bűnözni, hát igazából nagyon-nagyon ritkán bűnöznek, tényleg elvétve fordul elő komolyabb bűncselekmény, és nagyobb természeti katasztrófák sincsenek. A kormány sokat dolgozik azon, hogy az állampolgárai a hagyományokat megőrizhessék, noha nemzetgazdasági szempontból mindent megoldanak az olajbevételek, mégsem csatlakoztak például a bálnavadászatot tiltó egyezményhez, hogy az ebből élő falvak lakói korlátozottan ugyan, de azért gyakorolhassák ősi mesterségüket. Amikor megérkeztem Oszlóba, rögtön a kezembe nyomtak egy leírást a helyi tömegközlekedésről, 6 metróvonalat építettek, ami ahhoz képest, hogy azért nem túl nagy városról van szó, nem rossz. A reptérről gyorsvasút vitt a központba, ezüst színű csodamasina, az ázsiai és a francia villámvonatokra emlékeztet a kialakítása. kényelmes ülések, tévé, podgyásztartó és persze minden automata. A legfontosabb utca az a Carl Johans Gate, így ejtik, hogy Gate, a norvég németesebb az angolnál, tehát valahol a kettő között van, de inkább németes. Itt kezdődnek a drága üzletek, ez a sétáló utca köti össze a pályaudvart a kastéllyal. Ha sétálunk a Carl Johans Gate-n, akkor balkéz felé a parlamentet látjuk, utána a Nemzeti Színházat, jobbra pedig az Oslói Egyetem neoklasszicista épületét. 40 perc, és láttuk Norvégia szívét. Persze akkor ennyi idő, hogyha nem megyünk be a remek kávézók egyikébe, vagy nem vásárolunk semmit. A termékek általában jó minőségűek, érthető módon főleg a kabátok, a sálak és a sapkák. Persze már itt is a Made in China felirat olvasható, de hát Kínában is nem csak tucatárút gyártanak, hanem ott is vannak azért jó üzemek, és hát nyilván a norvégok ott gyártatnak. Persze azért van helyi termék is, de elvétve. A magyar pénztárcához képest minden drága. Oszlóban egy komolyabb gumicsizma például 110 ezer forint. Sarkinyúl kidolgozott prémecskéje 60 ezerért a nyakra tekerhető, ha valaki ilyet akar. A palotához pont őrségváltáskor értünk, a fiatal katonák egyike még ránk is mosolygott, ez a világ azért nem annyira szigorú, mint az angol palota őröké. Ezen aztán felbátorodott néhány francia turista, és beálltak az ideiglenesen üresen maradt őrbódéba. Hát ezzel átlépték a tűrés határt, úgyhogy odaszaladt az egyik norvég katona, és elkergette őket. A palotát hatalmas park veszi körül. Amúgy is tele van Oszló zöld területtel, nem csoda, hogy remek a levegő. Az egyik kávézóban tényleg elképesztően érdekes volt a hangulat, mert hogy a belső termét megcsinálták ilyen tengerpartos hangulatra, nyugágyakkal, hintákkal, szörfösökkel, hát jobb is itt fürödni képzeletben nyáron is, mint a 7 fokos tengerben. Hát tényleg meg ugye persze nem lehet fürdeni. Az éttermek általában jók Oszlóban. Első nap betértünk egy olyan helyre, ahol ezernyi régi csecsebecse ékesítette a mennyezetet. Volt régi babaház, bicikli, hinta, fakutya, kishajó, még felsorolni és fél óra lenne a sok dolgot. A falakat régi iskolás könyvek részletei borították, meg híres plakátok. Elég kemény munka lehetett összeszedni. Az étlapon norvég különlegességek voltak, és bécsi szelet. Gondoltam, kipróbálom, hogy milyen a norvég Wiener Schnitzel. Hát brutálisan szörnyű volt. Borsóágyon hozták, és a borsóágy tetején volt a bécsi szelet fél centis panírral, tényleg olyan vastag volt, hogy hihetetlen, és kukoricát adtak hozzá. Úgyhogy legközelebb áttértem a mustáros heringre, viking hagymával. A heringet jellemzően négyféle módon készítik el, és főleg előételként fogyasztják, bár ettem ilyet reggelire is. Nekem a legjobban a mustáros hering ízlik, aztán jön a majonézes hering, de kínálnak paradicsomos heringet és ecetes heringet is. Ez utóbbi csak akkor jó szerintem, ha nem túl édes az ecet, de az a fura, hogy sokszor igen édes ecettel kínálják a heringet, és hát ez a kettő valahogy így nekem üti egymást. Minden esetre az oszlói éttermekben van egy borzasztóan idegesítő dolog, amikor hozzák a számlát. Mert hogy amúgy is nagynak tűnik az összeg, mintha forintban lenne, de aztán még meg is kell szorozni több mint 30-szal, hogy átszámoljuk forintra. Norvégiában nagyon tetszett a munka szervezés, és az, hogy rengeteg mindent automatizálták. Például nálunk, hogy amikor a légkalapáccsal dolgoznak, akkor azért még ott áll a bácsi, és hát rendesen remeg szegénynek a teste feje. Itt ez úgy működik, hogy egy idős bácsika messziről irányítgatott egy robotot, nem pedig egy markos fiatalember rázta szét magát a betontörő szerkezetet tartva. Oszlónak a Carl Johans Gate-n kívül van még egy központja, a kikötő. Ez tényleg elég modern negyed, bevásárlóközpont is van itt, ahol éttermek tucatjai várják a látogatókat. Ami furcsa, hogy a hidegben is kiülnek az emberek a teraszokra, mert hogy hatalmas rejtett fűtőtestek vannak, és ezek ontják a meleget. Drága megoldás, de hát egyrészt ugye egyszer élünk, és élvezzük a friss levegőt, másrészt a norvégiai olajmezők miatt a helyieknek úgyis van pénzük, és finanszírozzák az ételek árába beépített szolgáltatást. Hölgyeim és uraim, innen folytatjuk a világszámot itt az Inforádióban, továbbra is Norvégiával. Maradjanak velem!